Prelungi staféta naintásilor, a spus tovarosul Ion Iliescu.
Elődeink örökségét viszem tovább, mondta Ion Iliescu elvtárs, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára, ifjúságügyi miniszter. A mai generáció eltökélt szándéka, hogy továbbra is méltó legyen a bizalomra, minden lelkesedését és energiáját a párt politikájának és népünk dédelgetett eszménynek megvalósítására fordítsa. Ez az egyik legkorábbi felelhető híradás Ion Iliescuról 1968-ból. Nikolaj Ceausescuval az önkéntes munkatáborok 20 éves fennállásának ünnepi rendezvényén vettek részt. Ion Iliescu fiatalon kezdte karrierjét a II. Világháború után. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője Novák Csaba Zoltán történész szerint aktivistaként indult el a közéletben, pályafutása egyfajta lenyomata a II. Világháború utáni korszaknak.
Fiatal korában bekapcsolódott az akkor népszerűnek és korszerűnek mutatkozó baloldali kommunista mozgalomban, több magyar nemzetiségű sorstársához hasonlóan már a II. Világháború után elkezdett újjáépítési, vasútépítési munkálatokban ifjú önkéntesként részt vesz, akár csak Király Károly vagy Domokos Géza. Tehát egy aktivista karrier bontakozik ki, és ehhez társulnak különböző tanulmányok.
Iliescu Bukarestben végezte a középiskolát, Moszkvában volt egyetemista, alapítója volt a Román Diák Szövetségnek, Moszkvában a Romániai Egyetemisták Szövetségének volt a titkára. Felsőfokú mérnöki és energetikai tanulmányokat is végzett, a politika is érdekelte, így ideológiai képzésben is részt vett. Ekkor került közel a kommunista párt struktúráihoz, egy időszakban a propaganda osztály egyik vezetője volt. Magas képzettsége miatt azonban potenciális riválisként tekintett rá a Ceausescu rezsim. Novák Csaba Zoltán történész.
Mindenképpen egy ígéretes karrier előtt állt, és minden információ szerint ebből a pozícióból került parkolópályára, azon okokból kifolyólag, hogy egyfajta riválisaként is tekintett a Ceausescu féle pártvezetés az ő személyére, és a 70-es évek végétől 80-as években ő parkolópályára kerül, néhány sorstársával hasonlóan. Tehetséges, művelt aktivista volt, szovjetunióbeli kapcsolatokkal is, meg tanulmányokkal, tehát mindenképpen összehasonlíthatatlan az illegalista időszakból érkező, szinte csak elemi, de még középiskolai oktatásban sem részesült pártvezetőkkel szemben.
Ettől a pillanattól kezdve a Ceausescu klán összes hatalmi struktúrája feloszlott. Új lap nyílik Románia politikai és gazdasági életében. Mondta Ion Iliescu 1989. december 22-én a televízió képernyőjén keresztül. Aznap jelentette be a Nemzeti Megmentési Front megalapítását, amely az új román állami hatalom legfelső szerve lett.
Emlékezzük vissza, akik még éltek ebben az időszakban, hogy a megjelenése, tehát Ceausescu bárdolatlan, begörcsösödött, zsákutcás megjelenése után egyfajta módon azt is mondhatom, hogy üdítően hatott Ion Iliescu megjelenése, szabadon történő beszélése, és hát a személyisége is ezekben a pillanatokban egyfajta bizalmat sugárzott a romániai állampolgárok egy jelentős részének.
A Ceausescu házaspárt 1989. december 25-én végezték ki. Ion Iliescu még aznap üzent a polgároknak. Tisztelt román állampolgárok, egy olyan év végéhez közeledünk, amely az országunknak történelmi fordulatot jelentett. A tömegek rendíthetetlen akarata és a fiatalok határozott fellépése révén megdöntötték Ceausescu személyi diktatúráját, ami óriási károkat okozott az országnak és páratlan szenvedést a román népnek. Iliescu a román rendszerváltás meghatározó kulcsfigurája volt, a neve pedig nem volt ismeretlen, diplomáciai körökben úgy tekintettek rá, mint aki meg tudja valósítani a reformokat, amelyekre Románia nem volt képes a 80-as évek végén, a Ceausescu féle vezetés miatt. A Kolozsvári Rádiónak nyilatkozó történész szerint Iliescu nem utcai forradalmárként lépett az ország elé. Tekintéllyel rendelkezett a párton belüli ellenzék körében. Az is segítette őt, hogy ebben az időszakban a Szovjetunió és az Egyesült Államok egyaránt érdekelt volt a rezsim felszámolásában. A rendszer megbuktatása után az ország ügyvezető államfője lett a szabad választásokig. Novák Csaba Zoltán zűrzavaros átmenetként írta le ezt az időszakot. Megjegyezte, Iliescunak ekkor született a legtöbb sötét foltnak tekintett döntése. A fekete március. A forradalom után az országban erősödött a román nacionalizmus. A kisebbségeknek nem volt szándékuk visszaadni a diktatúra idején megtagadott jogokat. Iliescu a magyar szeparatizmus veszélyéről beszélt. A szélsőségesen nacionalista magyar ellenes Vátra Romaniászka szervezet indulatokat szító kampányba kezdett. A szervezetnek Ion Iliescu alapító tagja volt. Az erdélyi magyarság csendes tömegdemonstrációkat szervezett, a legnagyobb marosvásárhelyi eseményre több mint 100 000-en gyűltek össze, azonban rájuk támadtak. Iliescu nem foglalt állást.
A nemzetiségi kérdést is alárendelte a román politikai rendszer hatalma megtartásának és átmentésének, tehát nem foglalt nyíltan állást márciusban, a tüntetők kérésére sem jött el, nem mutatott le marosvásárhelyre, helyre pacifikálni a helyzetet, maga helyett Gyurovoj Kánvoj Kuleszkut küldte, és ott voltak a bányászjárások is.
Avem de face cu încercare de rebeliune de tip legionar.
Egy legionárius lázadási kísérlettel van dolgunk, amelyet az ország destabilizálásában érdekelt erők irányítanak. Ezek a szavak a bányászjárás előzményeinek tekinthetőek. Iliescu felszólította a munkásosztályt, hogy támogassák a fasiszta erőkkel szemben. A valóság viszont az volt, hogy az Iliescu féle vezetés a rendszer ellenfeleinek megfélemlítésére hívta a zsírvölgyi bányászokat Bukarestbe.
Az újjáépülő történelmi pártok és politikai ellenzék mozgalmát verette szét fizikailag is. Iliescu és köre számára az volt a fontos, hogy azt a fajta politikai stabilitást, amelyet az a hatalmi kör kisajátított magának a rendszerváltás után megmaradjon, fennmaradjon, bármi áron, és ennek alárendelt mindenféle más dolgot, és a kisebbségi kérdés, a fekete március is ennek tudható be, illetve a történelmi pártoknak a szétveretése. De jegyezzük meg azt is, hogy mindenképpen az első bányászjárások után, valamikor februárban azért megalakult az úgynevezett CPUNE, a Nemzeti Együttműködési Front, ahol volt egyfajta hatalommegosztás, tehát beengedték a pártokat, tehát mindenképpen az Iliescu által vezetett Fesziné és az ő személye volt a meghatározó.
Iliescu később arról nyilatkozott, hogy a 89-es események, illetve az azt követő évek történései között vannak sajnálatosak, de a megtörtént helyzetek és epizódok elkerülhetetlenek voltak. A rendbontás során 4 személy életét vesztette, 2 megerőszakoltak, több mint 1300-an megsérültek. A vezetés Ion Iliescu, Petre Roman, Gyulovoj Kánvoj Kuleszku és Virgil Măgurianu elszámoltatása soha nem történt meg.
Amikor Iliescunak ezen döntéseit elemezzük, akkor figyelembe kell venni az országban levő politikai kontextust, és hogy mennyire mélyen volt a diktatúra beágyazódva ebbe az országba. A rendszerváltás körüli tapogatózása véleményem szerint ennek is betudható, hogy nem volt még tiszta az, hogy az ország gyökeres fordulatot vesz, és a nyugati modellhez próbál majd fölzárkozni, vagy a Szovjetunióhoz hasonlóan egyfajta reformmal, perestroikával fog foglalkozni. Tehát a Szovjetunió későbbi bukása, illetve a rendszerváltások dominószerű megtörténése és a perestroika típusú átmenetnek a teljes kiiktatása őt is egyfajta kényszerpályára vitte, és mindenképpen neki menet közben kellett idomulnia, alakulnia azokhoz a nagy történelmi változásokhoz, amelyek itt ebben a régióban és ebben az országban lezajlottak.
Bukarest utcáin Iliescu nevét skandálták támogatói. 1990. május 20-án tartották az első szabad elnök választást. Iliescu több mint 86%-os részvétel mellett a voksok 85%-át szerezte meg. Nem voltak modelljei a demokratikus berendezkedésről, és a diktatúra emberei sem tűntek el. Továbbá nem volt világos, hogy az ország milyen irányba halad tovább.
Iliescu okos, tapasztalt, intelligens politikusnak számít, és belátta azt, hogy a történelem sodra az milyen irányba megy, és mindenképpen ezt a kezdeti néhány évet követően lassan, óvatosan, a nacionalizmus csapdájába esve, az ellenséget lefasisztázás csapdájába esve, a nacionalistákkal való szövetségkeresés csapdájába esve, de az ország az ő időszakában is arra szólt az EU és a NATO irányába.
A következő elnökválasztást sokan úgy jellemzik, hogy két rossz közül kellett választani. A szélsőségesen nacionalista nézeteket valló Vadim Tudor volt a kihívója. Iliescu ekkor a voksok majdnem 67%-ával győzött.
Az ország egy kényszerhelyzetben volt, hogy egy ultranacionalista, demagó, populista embert választ meg Románia elnökének, vagy azt a Ion Iliescut, aki képlékeny, kaméleon, nem vádolható azzal, hogy túlságosan is törtetne, csörtetne Európa irányába, de mégiscsak egy stabilabb, kiismerhetőbb opció, mint a másik, és akkor így került újra Románia államelnöki tisztségébe.
A második mandátum fontos lépése volt a romániai holokauszt történetének vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Bizottság. A lépés szimpátiát váltott ki az országgal szemben, hiszen Románia a II. Világháború utáni történetében először felvállalta a holokauszt kérdését.
Ezzel Románia kvázi elismerte a területén végrehajtott pogromokat, egyáltalán a holokausztot. Mert a 89 előtti időszakban Románia nem beszélt a jassi, moldovai, beszarábiai, transznisztriai pogromokról, a több százezer zsidó személy legyilkolásáról, illetve ugye az Ókirályságbeli területen való roma holokausztról sem. Hát egyáltalán az ország nem vállalta fel, és ez is megtörtént, tehát ez is jelzi, hogy amikor Iliescu érzékelte azt, hogy az ország image szempontjából ez fontos, akkor ezt bevállalta. Ő egy tanulékony, simulékony, állandóan változó figurája volt a román politikai életnek, és érzékelte ezeket a problémákat, és valamilyen szinten tudott haladni a történelem forgókerekével.
Iliescu ellen a bányászjárás idején és a rendszerváltáskor tett lépései miatt több rendben indult eljárás. Emberiesség elleni bűncselekményekkel, genocídiummal és háborús propagandával is megvádolták.
Ezeket tisztázni kellene, ennek most már aktualitása az Iliescu szempontjából kevésbé fontos, viszont szerintem ennek apropóján tartozna annyival az ország az állampolgárainak, hogy akkor legalább olyan kutatási projekteket finanszíroznának, vagy indítványoznának, amelyek ezt a fajta átmeneti zűrzavart föltérképezik. És azt gondolom, hogy Iliescu távozásával tényleg egy korszak lezárult, és innen történelemmé vált, de függetlenül ettől ezeknek az eljárásoknak szerintem le kell folyniuk, egy döntést, egy megállapítást kell hozniuk. Ez nem is csak Iliescuról szól, hanem arról, hogy egy ország, egy nemzet, egy társadalom képes-e szembenézni a múltjával.
Ion Iliescu rendkívül vegyes képet hagy maga után a társadalomban. Egyszerre volt alakítója és fogja annak a korszaknak, amelyből érkezett, és amiben Romániának át kellett haladnia a rendszerváltáson. Összegezte rádiónknak Ion Iliescu munkásságát a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője, Novák Csaba Zoltán történész.
Ha egyféle mérleget is kellene mondnunk, akkor nem lehet csak fehér és fekete típusú kijelentéseket tenni. A hatalom átmentése érdekében a nacionalizmus csapdájába esik, azoknak a köröknek a kiszolgálója vagy elnézője, megtűrője lesz, amelyek szélsőséges nacionalista hullámokat kevertek Romániában. A kegyelmi döntéseit is, ha tegyük oda ebbe a mérlegbe, hogy mandátuma végén olyan embereknek adott kegyelmet, akik a forradalom időszakában töltöttek be negatív szerepet rendőröknek, vagy katonáknak, katonatiszteknek, illetve később a Miron Kozmának, illetve a bányászjárásokban résztvevő embereknek, illetve a kitüntetések, amelyeket ultranacionalista embereknek, többek között Vadim Tudornak adott. Tehát, hogy ez a negatív táska, a csomag, hogy pozitív dolgokról is ejtsünk szót, azt kell, hogy mondjam, hogy tanulékony politikus volt, én így látom, egy nagy utazó, aki túlélt különböző korszakokat, tudott alkalmazkodni, egyféle politikai kameleon is volt, és az ő regnálása alatt is az ország eljutott az EU-s és a NATO-s csatlakozáshoz. Ez egy nagyon fontos tény volt, és gyakorlatilag az ország jövője szempontjából ez egy elsöprően fontos tény, és egy vegyes képet hagy olyan értelemben maga után, hogy magán viseli a romániai rendszerváltás átmenet összes tragédiáját, problémáját, bányászjárását, fekete márciusát, a forradalom utáni zűrzavaros időszakot is beleértve.
Ion Iliescu tüdőrákban szenvedett, június 9-én került kórházba. A volt román államfő 95 évet élt.